Gyermekek, tehát elmentek, és akkor mi pedig olvassuk a Máté evangéliuma 11. fejezet 20. versétől a 24-es versig terjedő szakaszt, amelyet alapul veszünk most az ige hirdetésnek. Máté evangéliuma 11. fejezet 20. versétől a 24-ig így hangzik Isten igéje. Akkor azokat a városokat, amelyekben legtöbb csodája történt, feddené kezdte, mert nem tértek meg. Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Betsaida, mert a Tíruszban és Szidonban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, régen megtértek volna, zsákruhában és hamuban. Sőt, mondom nektek, Tírusznak és Szidonnak elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt, mondom nektek, hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked. Menj, Atyám, most is csak azért tudunk imádkozni, hogy drága lelked által adj szót az én számba is, adj értelmet, bölcsességet, magyaráz nekünk az írásokat, Uram, beszélj a lelkünkre, és munkáld bennünk mind az akarást, mind pedig a véghez vitelt, hogy ne csak hallgatói, hanem megcselekvői, véghez vívői legyünk, Uram, te drága beszédednek az Úr Jézus nevében, az Atya Isten dicsőségére. Amen. Foglaljatok helyet. A mai témánk élni a lehetőséggel, vagy élj a lehetőséggel. Jézus beszél itt néhány városról, érdekesek ezek a városok. Picikét beszélni fogunk a város Bibliában fellehető történelméről is, amiről beszél. A Biblia beszél a Szentírás néhány proficiák a beteljesedéséről is, ezekkel a városokkal kapcsolatosan, és picit meg is fogjuk érteni, hogy miért hozza pontosan ezeket a városokat Jézus ebben a intő beszédében. Jézus azt mondja itt el, hogy a csodái, a prédikációja, a tanítás, a személyes meglátogatás, amikor személyesen meglátogat ezeket a városokat, és nyilván itt a városokban élő embereket értjük ez alatt, a személyes találkozás, az evangélium prédikálása és az evangélium hirdetését megerősítő jelek és csodák tömegei által ezek a városok lehetőséget kaptak, esélyt kaptak arra, hogy hazatérjenek, visszatérjenek a Teremtőhöz. Rendezzék a viszonyukat a Teremtő Istennel. Jézus erre hívta fel őket, meghirdette a bűnök bocsánatát, sürgette őket, azt mondja, elközelített az Isten országa, egészen közel jött, megtapintható közelségbe jött hozzátok Isten országa, ezért érjetek meg. Tehát lehet látni, Jézus Krisztus mindig folyamatosan megtérésre, más felismerésre, gondolkodásmódbeli változásra, életváltozásra, hozzáállásbeli változásra hívta fel mindazokat, akik hallgatták őt. Jézus állandóan erről prédikált. Bármere ment, nyilván tanítványait tanította, készítette fölfel a szolgálatra, beszélnék a családi életről, beszélnék a kapcsolatokról, aztán, hogy az apostolok által rengeteg más tanítás ad nekünk Jézus tanításával, összhangban a Szentlélek, a gyülekezet életről, a családi életről, a házasságról. De a gyújtópontja mindig az volt a Jézus prédikációjának, tanításának, hogy itt van a lehetőség a bűnök bocsánatát, el lehet nyerni, lehet rendezni a kapcsolatot az élő Istennel, változtassátok meg gondolkodásokat, változtassátok meg a hozzáállásokat az élő Istenhez. Térjetek meg, változtassátok meg az életviteleteket, a beszédeteket, a szokásaitokat. Amen. Állandóan ezt látjuk, Jézus folyamatosan ezt teszi, amikor látogatja ezeket a városokat, és erre küldi ki a tanítványait is. Egyértelmű, tehát Jézus a csodatételeit itt ebből a tanításból is látszik, azért tette, hogy az embereknek felhívja a figyelmét. Itt a lehetőség, mert eljött az Isten. Meglátogatta az emberek világát az Isten, Immanuel, hogy velünk az Isten, beteljesedtek az ősi proféciák, elérkezett a Messiás, a megváltó. Ugye, és erre hívja fel, hogy nem tértek meg, hiába történt sok csoda, hiába prédikált személyesen az Isten. Azt kell látni, hogy személyesen az Isten beszélt ezeknek a lelkére. Személyesen az Isten tett tanúbizonyságot az ő prédikációjának a hitelességéről. Mennyei voltáról. És azt mondja, hogy miért korhaj őket, miért figyelmezted őket, mert nem tértek meg, azaz nem változtatták meg az utaikat, nem változtatták meg a gondolkodásmódjukat, nem változtatták meg az életvezetésüket, nem változtatták meg az emberi kapcsolataiban a hozzáállásukat, nem tértek meg. Így van? Nem bánták meg a megtérést, azt is jelenti, hogy megbánni, megbánni a bűnt, megbánni azt, hogy Isten nélkül éltünk. A Márk evangélium 1:38-at gyakran idézzük, és én gyakran idézem, amikor tudjátok, az előző napon arra beszél a Biblia, hogy tömegek gyógyultak meg, óriási csodák történtek, majd másnap rengetegen érkeznek még Jézushoz. Jézus kimegy hajnalban imádkozni, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott, ugye hajnalban kora reggel, amikor még a tanítványok, meg mindenki szükségben lévő is aludtak. Márk 1:38-ban pedig így válaszol az őt a betegek felé, a csodatételek felé irányító tanítványainak, ő pedig ezt mondta nekik, menjünk más városok, máshová, a szomszédos helyiségekbe, az a településekre, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Tehát Jézus elsősorban nem azért jött, hogy csodákat tegyen, Jézus elsősorban azért jött, hogy megtérésre szólítsa fel az embereket, és elhozza Isten csodálatos üzenetét, hogy Isten kész megbocsátani. Amen. Ez volt Jézusnak az első és legfontosabb szolgálat, a szolgálatának gyújtópontjában az evangélium prédikálása volt, és az, hogy az embereket megtérésre, új felismerésre, bűnbánatra segítse, és a bűnbánatra pedig tudja adni az Isten bocsánatát. A megtérésre válaszként feloldozza a lelküket, a szívüket, és megszabadítsa őket. Nos, arra hív fel tehát a figyelmét ezeknek a városoknak Jézus, hogy elmentem, meglátogattalak titeket, megtapasztaltatok engem, tapasztaltátok, hogy általam Isten jött el hozzátok, valóságos módon éltétek át a vele való találkozásnak a csodáját, mégsem tértetek meg. Ugye már érezzük, hogy a mai élő keresztényeknek is, az újszövetségi országban élő keresztényeknek is, meg embereknek is mekkora figyelmeztetés. Hány ember tapasztal csodát Istennel, amikor azt mondja, ja Istenem, most segíts, könyörögve kérlek, Uram, ha most ebből kihozol, ha ezt megcsinálod, akkor én biztos téged szolgálok. Így van? Hány ember van, aki valaha, valamikor, valamilyen módon van, sokszor is megtapasztalja azt, hogy csodákat tesz fel az Isten, szorult helyzetből szabadítja meg. És hány ember felejti el mégis, hogy miket cselekedett vele Isten, amikor újabb problémák közé kerül, majd nehézségek elé néz, elfelejti, mit tett az Isten vele, elkezd zúgódni, panaszkodni, és mint a mi sem történt volna, megy tovább a saját feje után. Igaz? Tehát mindjárt fontos üzenet ez mai újszövetségi korszakban élő embereknek, mert Isten ma személyesen jelen van a Szent Szellem által, és személyesen megtapasztalható az élő Isten. Amen. Lehet vele találkozni, át lehet élni Isten jelenlétét. Ki az, aki már átélte Isten jelenlétét? Oké. Köszönöm. Ki az, aki tapasztal csodát, amikor azt látta, hogy kilátástalan a helyzet, de Isten beavatkozott és természetfeletti módon hozott változást? Na ugye, hogy itt vagyunk ma? Mi vagyunk azok az emberek, akiknek szólhat az Istennek a beszéde, hogy ti vagytok azok, akiknek városaiban, otthonaiban, munkahelyén, személyes életében, családjaiban, gyerekeivel csodákat tettem. És megtapasztaltatok engem. És követtek engem. Halleluja, hiszen, hogy többen, és legtöbben követjük Krisztust, és nem kell azt mondani Jézusnak, hogy figyelj, hát mit csinálják még? Mit akartok még, hogy cselekedjek? A következő gondolata Jézusnak a 21. versben azt mondja, jaj, neked, és sorolja. Na, érdekes ez a jaj, ha végignézzük a Bibliában, amikor ez a jaj szó előfordul az újszövetségi szentiratokban, akkor mindig valami nagyon kemény dolog következik utána. Tehát ítélet jön, megmérettetés jön, Jelenések könyvében is tudjátok, ott van a három jaj. Tehát nagyon komoly isteni ítélet következik azután, amikor jaj szót mondja Jézus. Viszont ennek a jaj szónak van egy másik fajta íze is. Ahogy egy kommentárban olvastam a geleti görögben, jelenti azt is, hogy jaj, tehát egy bizonyos fajta szánakozást is jelent. Egyrészt jelenti az ítéletnek a kimondását, hogy jaj neked, nem foglalkoztál vele, hogy figyelmeztettem. Na megállj, ugye szokták mondani a gyereknek, hogy ezt mondtam, na megállj. Számolunk. Ugye a gyerek tudja, hogy számolni nem azt jelenti, hogy 1-2-3-4, hanem 1-2-3-4. Tehát ugye körülbelül az leveszi, hogyha nem fogadott szólt a szülőnek, és nem úgy viselkedett, és sokszor figyelmeztette, kérve kérte, megbeszélték, és nem tette, ugye nyilván nem a fenyítésnek különféle módjai vannak, nem csak a testi fenyítés létezik. De valamilyen módon tudja a gyerek, hogy valami következik, igaz? Jézus is, amikor azt mondja, jaj, azt jelenti, hogy ott valami komoly dolog következik, mert nem hallgatott rá az, aki felé mondja. Viszont van egy másik éle, másik íz ennek a szónak. Más szerint, hogy jaj, annyira fáj, annyira sajnálom, annyira fáj, itt a lehetőség. És nem ismerted fel az én meglátogatásom idejét. Jeruzsálemet silatja Jézus, emlékeztek rá. Hát hányszor akartalak összegyűjteni mint tyúkacsibéi, de te nem akartad. És mondja a Biblia, hogy Jézus sír Jeruzsálem felett, mert látja, hogy milyen ítélet következik, milyen ítélet jön a megáltalkodott szívű emberre, a megkeményedett, a magát megkeményítő ember életére. Tehát a jajban bennem az is, hogy jaj, de fáj, hogy ennyi mindent megtettem, értetek? Eljöttem a földre, megaláztam, belealáztam magam a földi test korlátaiba, a földi lét korlátai közé. Isten vagyok, gondolj bele! Az Isten annyira megalázta magát, hogy lehetett őt elutasítani. Semmibe venni. Pedig ő alkotta és teremtette a világ mindenségét, és az embert is, aki felé szolgált. A Jelenések 19.15-ben azt olvassuk, hogy ugye az ítéletek kapcsolatban, a Jelenések 19.15, szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket. Mert ő vasveszővel fogja pásztorolni őket, és fogja taposni a mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját. Ez a kifejezés, itt a búsult harag, ez ami szenvedélyes haragot, dühöt jelent. Amikor a Jelenések könyvét olvassátok, látjátok ugye, hogy az emberek sok csapás ér őket, sokfajta figyelmeztetés, lejönnek a proféták a mennyből, prédikálnak, megölik őket, aztán föltámadnak és felmennek a mennybe. Szájból tűz jön ki. Nyilvánvalóan megtörik az antikrisztusi hatalmat, tehát lehet látni, hogy vagy nagyobb hatalom az, ami náluk van. Aztán föltámadnak, tehát nem tudták legyőzni őket, és azt mondja a Biblia, hogy a sok csapás ellenére az emberek mégsem imádják az Istent, hanem ördögöket kezdenek imádni, az ördögöket, a démonokat imádják. Erre jön majd válaszként az Isten haragja, amikor Isten haragjában, szenvedélyében megítéli mindazokat, akik a bűnben élnek, akik az ördögökkel tartanak, és kőkemény ítélet következik. Ez kijelentett dolog a Bibliában, ezt is prédikálni kell. Na ez alól az eljövendő harag elől akarja elragadni Isten ugye először is a szenteket, és mindazokat, akik megtérnek és új életet nyernek. Na nézzük az említett városokat. Először is nézzük azokat a városokat, amelyek, igen a Bibliátokban az a térkép benne van, Palesztina Jézus korában. Néhány város Korazint, Becsaidát és Kapernaumot említ itt Jézus. Itt van Korazin, a Genezáritó vagy a Galileai tenger északnyugati részén. Itt van Becsaida, és itt van Kapernaum, itt van egyébként Názaret, Kána, Tiberiász, Magdala, Gadara, Nain. Ezek ugye ismert városok. Galilea. Már ezeket a városokat, ha mondtam, Bibliát forgató emberek egyből kapcsolatban a naini fiú feltámasztása, a kánai mennyegző, Kapernaumban a rengeteg csoda, ami történt, a gadaraiek földjén a gadarinus megtérése, szabadulása, ez mind egy térségben volt. Tudjátok, hogy mentek a hírek, szaladtak a városokban, tömegek jöttek össze, 5000 ember megvendégelése, ugye Betsaida. Ott van a férfiak voltak, csak 5000, ennyi adott Jézus 5000 embernek, néhány kis halból, meg kenyérből. Tehát rengeteg és töménytelen mennyiségű csoda történik, és ezeken a területeken nagyon erőteljesen megnyilakozik Istennek a hatalma és ereje, és hívja Jézus ezeknek a lakóit, hogy térjenek vissza a Teremtőhöz, térjenek meg, és felszólította őket, hogy rendezzék a kapcsolatukat az élő Istennel, mind addig, amíg nem késő. Korazinnal kapcsolatosan a Bibliában két helyen találjuk Korazinnak a megnevezését, és csodát egyet sem olvasunk, hanem a intést olvassuk, akkor feltetődik a kérdés, hogy akkor mit mond itt Jézus? Hát nem is volt esélyük, hát ezek nem találtak csodát. Igen, de azt mondja János a 21-25-ben, evangéliumában, János 21-25, de van sok egyéb is, amit Jézus tett, és ha azt mind megírnánk egytől egyig, úgy vélem maga a világ sem tudná befogadni a megírt könyveket. Tehát egyértelmű és nyilvánvaló, hogy Jézusnak nem minden csodája van leírva a Bibliában. Ennél ő sokkal többet tett. De amikor azt mondja itt, Jézus, hogy Korazinba tett sok csodát, akkor valószínűleg töménytelen mennyiségű csodáról van szó. De emlékeztek, van olyan, amikor azt mondja, hogy emberek tömegeit gyógyítja meg. Tehát, hogy hozzák hozzá rengeteg embert, hajnaltól késő estig imádkozik betegekért, és szabadulnak meg emberek. Tehát tömegeit, gondoljatok bele, hogy 3 évig szolgál Jézus, 3 év alatt nemigen volt olyan család, amely nem volt érintve valamilyen természetfeletti beavatkozásban, Isten valamilyen természetfeletti beavatkozásában, Galilea földjén. és tudjátok, a működésének jelentős része, különösen az első időszak oda esik. Ott van nagyon aktív szolgálata Jézusnak, sűrű lakott terület is volt, tudjátok, gazdasági központ is volt, kereskedelmi központ is volt. Ezeket átvettük, amikor a Máté evangéliumát kezdtük tanulmányozni. Hallgassátok meg az első és második témát. Ott erről beszéltem bőségesen, hogy milyen is volt ez a térség, ahol Jézus koncentrálta a szolgálatát, mennyi embert tudott így elérni. Tehát azt kell látni, hogy nagyon kevesen voltak olyanok, akik nem voltak érintve személyesen, vagy a családjukban, vagy baráti kapcsolataikban a természetfeletti isteni beavatkozások tekintetében. Tehát Korazin is ilyen hely volt, ahol rengeteg csodát tett Jézus Krisztus. Akkor ott van Betsaida, amit, vagy Betsaida. Idevaló volt, ide ebben a településben született Fülöp, András és Simon. Majd ugye Simonék átköröztek Kapernaumba, mert ez egy halásztelepülés volt, és a szakmájuk, a munkájuk folytán megvoltak házassági kapcsolatok révén, hisz a anyós ugye Kapernaumban volt Péternek, oda költözött Kapernaumban, de ő alapvetően Betsaidából származott. Tehát a rokonai ott voltak annak az apostolnak, aki megtért. És kezdte Krisztus követni. Ismerték Pétert, ismerték Fülöpöt, ismerték Andrást. Aztán ebben a városban gyógyította meg Jézus az egyik vakot, ugye nyálat keverte össze, sarat csinált a nyállal. Ugye most nem akarom ezt egyszerűen, hogy miért, meg hogy volt, de a nyál ugye gyógyító használták ugye a gyógyításra, stb. Most ezt nem akarom, nem ez a lényeg, hanem ott meggyógyít egy vakot. Aztán az első kenyérszaporítása itt történik, az 5000 férfi megvendégelése, és természetszerűleg, mint vezetésében volt rengeteg csodája. Aztán ott van Kapernaum, ugye maga úgy hívja a Biblia, hogy a Jézus városa volt, az volt a fő hadiszállás. Ott a centruma, ott lakott Jézus. Rengeteg csoda történik. Itt él ugye Simon Péter, innen hívja el őket a názareti Jézus Krisztus a halászatból. Aztán rengeteg más csoda is történik a templomodó kérdésében, válaszol a őt kérdezőknek, tanít a zsinagógában, meggyújt egy bénát, akit négy barátja enged le a tetőn keresztül, ez is itt történik. De a lakói hitetlenek maradtak és kemények maradtak Jézussal szemben. Egyébként maga a város, Kapernaum ma is megtalálható, Tel Humron város ez a település, amit egyébként a keresztény hagyomány a 4. századtól ide is helyez, és valóban meg is találták itt a zsinagóga romjait is. Aztán menjünk tovább, a pogány települések. Beszél itt néhány pogány településről, egy nagyon érdekes, amiket, miért hozza pont ezeket a pogány településeket, Tírus, Szidom, Szodoma településeit. Nagyon döbbenetes ez, hogy ha ezekben történtek volna ezek a jelek és a csodák, Istenek ez a meglátogatásai, azt mondja a Biblia, bizonnyal megtértek volna. Ugye ezt mi emberek sosem mondhatunk ilyet ki, de ha Jézus mondja, akkor ez igaz. Ha ezeknek, gondolom, Szodomának lett volna lehetősége, hogy leszáll a názáreti Jézus Krisztus, és az utcáikon, a tereiken teszi a sok csodát, gyógyítja a bénákat, a vakokat, megetett 5000 embert, plusz a családtagjaikat, azt mondja Jézus, hogy ezek megtértek volna. Jellemző volt ezekre a városokra a bálványimádás, a gőg, a büszkeség, az Isten elleni lázadás, a hatalmaskodás. Ez jellemezte ezeknek a városoknak a lakóit, amit a Bibliából lehet látni és lehet olvasni. Ugye a Tíruszt és Szidont itt látjuk, és a Holttengernél található Szodoma. Egyes kutatások szerint azt is olvastam már, hogy meg is találták a Holttenger mélyén a Sodoma és Gomorra városnak a maradványait. Tírusznak a egy újabb képet vetitek ki. Tírus, Szúr ez a neve, ez egy sziklát jelent. Azt kell tudni erről a városról, hogy ez az új Tírusz, és amikor ugye a bibliai profétai időkben Ezékiel idejében is még külön volt a város, a régi partvonala, és egy szikla épült meg, Tírus városa. Ó Tírus volt a parton, és új Tírus volt a sziklán. Maga a város kereskedelmi központ volt, több kikötője is volt, a korai időben két kikötője is volt, és rengeteg pénzt szerzett be a kereskedelemmel. Kereskedett például Egyiptommal, bibliai proféciák beszélnek is, hogy abból gazdagodtál meg, hogy a Nílus áradt, vagy nem volt benne sok víz, de meggazdagodtál meg, ők mindig, hogyha sok volt a víz, akkor Egyiptomba vitték a gabonát máshova. Ha kevés volt, akkor Egyiptomba vitték a gabonát, ők ugye kereskedelemből gazdagodtak, és lettek hatalmasok. Azt is olvasok a Bibliában róla, hogy Salamon szerződés köt Hírám királyával, ugye hajózás szempontjából, ő pedig élelmet szállít Tírusznak, és nagyon gazdag voltak ipara, fémművesség, szőttesek készítettek, üvegipar volt ebben a városban, de nagyon gazdag város volt. Van egy érdekes fordulat a zsidók történelmében Tírusszal kapcsolatban. Ahábról Bibliát olvasó emberek hallottak már, Ahab egy elég gonosz királya volt Izraelnek, és Ahab Tírusból hozta a feleségét, Jezebelt. Maga a Jezebeli szellem, az megjelenik az Új Szövetségben is. Jelenések 2:20-ban azt mondja Biblia, de az a panaszom ellenet, hogy eltűrő Jezebelt, azt az asszonyt, akit profétának mondja magát, és tanít. És eltátorítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és bálvány áldozati húst egyenek. Tudni kell azt, hogy Jezebellel ugye megalapul a Baál kultusz. Izraelben papság jön létre, államilag finanszírozzák a bálványimádás és a papok fizetését állami pénzekből, beszerett adóforintokból, nem forintokból, nem, hanem pénzekből, sekkel. Már nem tudom akkor, hogy az volt-e, ezek után kell nézni. Abból finanszírozták a bálvány áldozati istentiszteleteket és a kultuszt. Tehát nagyon mélybe taszítja Izraelt Tírusz. És Ezékiel proféta, profétál Ezékiel 26:4-9-ben, olvassa a Tírusról profétál egyébként Ézsajás is, Tírusról proféciákat lehet olvasni, sokszor azt nem értjük, hogy most miket is mond itt, hogy leány városaidat, romjait a tengerbe hajtom, falaidat, ostromműveket állítanak, lerombolják falaidat. Tudnotok kell azt, amikor a profécia elhangzik, Tírusz egyedül hajóval megközelíthető város volt. Sziklán épült, nagyon jól védhető volt, erős falai voltak, egyszerűen bevehetetlen erőd volt. Többen támadják, babiloni hadsereg, asszír hadsereg is támadja, nem bír vele, nem bírja lerombolni új Tíruszt. A Ó-Tírusz persze földre teszik egyenlővé, jön Makedon Nagy Sándor, fogja a maradék Ó-Tíruszt, lerombolja, a romjait belehordja a tengerbe, és belekongolnak a jegyzetembe, Krisztus előtt 332-ben megépít egy gátat. Ami miatt jelenleg már Tírusz nem egy sziget, hanem összenőtt a szárazfölddel, és ezen a gáton fölvonul a seregeivel, ostromüveket emel falai ellen, kapu ellen, és lerombolja földet tesz egyelővé. Tehát több száz éves proféciákat beteljesítve Makedon Nagy Sándor, egy pogány király, véghez viszi Isten ítéletét Tírusz ellen. Egy Isten lázadó, gőgös, felfúalkodott ember volt, város volt, még a Biblia azonosítja az Antikrisztussal, vagy a Sátánnal magával is ezt a felfúalkodott gőgöt, amely jellemezte ezt a várost. Aztán Szidón városa, ez is megtalált az előző térképen, északon. Maga Tírusz és Szidón vidékéről beszél a Biblia több helyen, de erről majd később. Kánaánnak volt a leszármazottja, azaz Noénak, az ükunokája volt Szidón. Ő alapította ezt a várost, és hozzá vezethető vissza az alapítás. Na most Tírusz és Szidón állandóan viszálykodtak, perpatvalkodtak, hatalmi harc folyt a két város között, hogy ki szerzi meg az elsőséget. Tehát ez jellemző volt erre a városra. Izrael fiai nem tudták meghódítani, Izrael öröksége lett van az a terület, de soha nem tudták behódolásra, pontosan Józsué idejében nem tudták behódolásra késztetni a szidóniakat, tehát Isten ellenséges viszonyban volt ez a terület. És amikor pedig a Biblia beszél, hogy Tírus és Szidón vidéke, nyilván a Genezáreti tótól északra fekvő pogány területek térségről beszél a Biblia, nem csak konkrétan ezekről a városokról. Aztán Szodoma. Szodomának a bűne, meg a szodomizmus az közmondásos volt a középkorban is, meg az ókorban is. Olyan mértékű volt a tisztátalansága ennek a városnak, és hozzá kapcsolódott még másik négy város, többek között Gomora is. Ugye azt olvasok a Bibliában, a Júdás könyvében, hogy így hangzik Júdás 1:7, ugyanis Sodoma és Gomora, meg a körülöttük lévő városok, ugye ez a Pentapolis, így hívták azt a térséget, 5 város tartozott ehhez, tehát a körülötte lévő városok is, amelyek ezekhez hasonlóan módon paráználkodtak, és idegen test utáni kívánság hajtotta őket, például szolgálnak, amikor az örök tűz büntetését szenvedik. No tehát, csak azért mondtam el, mert amikor Jézus hozza Kapernaumot, Betsaidát, hogy milyen lehetőséget kaptak Istentől, milyen meglátogatás volt, azt mondta, hogy súlyosabb büntetésben lesz részük, mint ezeknek a városoknak. Akiket megítélt Isten, látjátok a történelem folyamán, és végrehajtott az ítéletet fölöttük, és az utolsó napon viszont megítéli majd őket, méltó módon, ugye tudjátok, hogy maga a Sodoma úgy pusztult el, hogy az égből kénköves tűz szállt le, és megégette őket egy szempillantás alatt. Megégtek. Azt mondja a Biblia, hogy ezek nagyon gonosz városok voltak, de a Krisztus maga látogatta volna meg őket, megtértek volna. Ti pedig nem tértettek meg, hanem elutasítottátok az Isten meglátogatását és szeretetét. Jézus tehát rámutat, hogy a pogány, bávány, imádó, mély bűnökben élő emberek, ha látták volna azt, amit a zsidók láttak abban az időben, és tapasztalták volna azokat a csodákat, amiket tapasztaltak, gondolj el Sodoma, akik férfiak iránti vágyból gerjedtek föl, és fajtalankodtak velük. Azt mondja a Biblia, ha ezek hallották volna Jézus tanítását, és látták volna csodáit, ezek a bűnös, parázna, pervers emberek megtértek volna. Ti pedig azt mondja, magatokat istenfélőnek nevezitek, és ti meg nem tértek meg. Nem foglalkoztok Istennek a szavával, Isten meglátogatásának ilyen nagyságával. Döbbenetes lesz az az időszak, amikor azok az emberek fognak a kározatra kerülni, és a pokolból látni a mennyországban örvendező sokaságot, akik tudták, hogy mi az igazság. Tapasztalták, mi az igazság. Átélték Isten meglátogatásait, mégsem foglalkoztak vele. Miért lesz súlyosabb az ítéletük? Azért, mert ott volt, karnyújtásnyira volt tőlük. Tudták, hogy mit kellene tenni, és mégsem tették meg. Sokkal nagyobb az ítélete, mint aki nem is foglalkozott egész értébe vele, nem is érdekelte az egész, nem jött olyan közel hozzá az Istennek a szeretete, jósága, mint ahogy ezeknek a városoknak, és ebben a városban élő embereknek. Mikor azt mondja itt a 22. versben, hogy Tírusnak és Szidonnak elviselhető sorsa lesz, mint neked, nem azt jelenti, hogy Jézus felmenti a pogány városokat, tehát hogy azoknak a bűn az semmi, és nem ítéli meg Isten őket, vagy nem ítélte meg őket Isten a történelemben. Erről szó nincs, hanem, amit az előbb mondtam, hogy azért lesz súlyosabb az ítéletük, mert több lehetőséget kaptak. Mert aki többet kapott, attól többet is kérnek számon. Isten maga leszállt a földre Krisztus személyében. De szerintem ezt úgy, én legalábbis én küzdök ezzel a valósággal. Tehát, hogy ezt egyáltalán nem is tudom, hogy mennyi idő kell, még ezt úgy felfogja az ember. Valószínűleg, hogy kevés az élet hozzá. Hogy ezt úgy valójában fölfogjuk, hogy Isten leszállt az ő fiában, Jézus Krisztusban. Testet öltött. Ott jár az utcákon és a tereken. A világot teremtő, az univerzumot alkotó Isten lejött a földre. Tanította az embereket. Megérintette a leprást. Bűnbocsánat hirdetett egy Magdalai Máriának. Írás és olvasástól a halászokat vett maga közé, és tanította őket 3 éven keresztül, mert kiküldte, és Isteni hatalom is erő nyilatkozott meg rajtuk keresztül. Felolvasta a Názaretben a rávalakozó proféciákat, és megmondta nekik, hogy figyeljetek, itt vagyok. Beteljesedtek ezek a szavak. Én vagyok a Mesiás. És nem foglalkoztak vele. Meg akarták ölni. Elutasították az ő közeledését, és szeretetét, amelyet a fiában adott az Isten. Aztán a 23. vers, hogy a Kapernaum az égig emelkedsz, a pokolig fogsz levettetni. Jézus teljesen világossá teszi, hogy az ember életének kifutása 2 helyen történik. Vagy a pokolba jut, vagy a mennyországba. Így van? Azt mondja, a mennyország a lehetőség, oda lehet emelkedni, vagy a pokolig lehet süllyedni. Kapernaum, mint mondtam, nagyon gazdag város volt, és vámszerűhely is volt, kapuja volt annak a térségnek. Kereskedelmi, gazdasági szempontból nagyon jó helyzetben volt, és ugye maga Jézus Krisztus benne lakott, és ott végezte az ő szolgálatát. És ennek ellenére azt mondja a Biblia, bár fölmagasztalod magad, és azt hiszed, hogy milyen nagyszerű vagy, a pokolig fog levettetni, mert nem fogadtad el az én meglátogatásomat, elutasítottál engem, viszont egy nagyszerű hír, hogy aki viszont elfogadja Krisztus meglátogatását és szeretetét, az a mennybe fog emelkedni. Amen. Ez a másik lehetőség. Nincs köztes út. Félő, hogy mi keresztények, hogy a dicsérésben is imádkoztott Armand, tényleg azt gondolom, hogy a szívünknek mindig szüksége van arra, hogy élesítse az Isten ennek a valóságát a szívünkben. Hogy nincs más választás. Pokol vagy mennyország. És ha ránézze egy emberre, akkor az két helyre kerülhet a halál után. Vagy a pokolba fog kerülni, vagy a mennyországba. Nincs más lehetősége. Így van? Az a baj velem is, tehát én is magamat rajta kapom, hogy vannak emberi kapcsolataim, de sokszor ezt elfelejtem róluk, mikor rájuk nézek. Hogy nagyon kedves az ember, tényleg jó vele beszélgetni, tök normális, egy csomó mindent jól csinál, azt látom. Egy csomó mindent meg rosszul, lehet az van velünk is így. De ha ma meghalna, tudom, hogy nem hisz még Krisztusban, elkározza, hogy pokolba jutna. Innen előlem. Igaz, ez egy egészen más szemléletmód. Amikor az embereket látod, hogy két helyre kerülhetnek. Vagy a pokolba jutnak, vagy a mennyországba. Vagy fölemeltetnek a mennybe, Krisztussal együtt, mert Krisztus vezették a hitüket, ezért Krisztussal együtt föl is emelkednek. Vagy elutasítják Krisztust, és azzal együtt, aki Krisztus elutasítja, a sátán, ugye, a pokolra fognak kerülni a kénköves tüzes tóba. Szodomának elviselő sorsa lesz, azt mondja itt az Isten igéje a 24-es versben. Azaz, Szodoma nem is volt olyan bűnös, de maga a szodomizmus, a fajtalankodás, a gőg, a lopás, a csalás, a hazugság, az nem bűn? Dehogy nem. Jézus nem azt mondja, hogy ez nem bűn, ezt nem fog Isten megítélni, csak azt mondja, hogy Szodomának kevesebb lehetőség adatott, mint nektek. Mint neked vagy nekem. Biblia azt mondja, hogy a proféták, akik profétáltak Jézus Krisztusról, azok ránk nézve hirdették az igét, és tudták, hogy nem az idejébe teljesedik be, hanem majd akik utánuk következnek. Hogy ne nélkülünk teljesedjen be az ígéret, ugye, ahogy mondja az Isten igéje, hanem velünk együtt beteljesedjen. Abban a korszakban élünk mi keresztény emberek, amikor Krisztus eljött, meghalt és feltámadt, és jelen van ebben a mai világban. Nem úgy, mint Tamásnak, ugye? Hogy Tamás, itt van a kezem és oldalam, nyújtsd bele, tedd bele az ujjadat a sebekbe. Fölteszem ilyenkor a kérdést magamnak, hogyha Jézus eljönne ma ide ebbe a gyülekezetbe, és azt mondaná, hogy kedvesem, hitben megerőtlenedtél, szkeptikus vagy, olyan gondolataid vannak, ami te is tudod, hogy gáz. Figyelj ide, nyújts bele a sebekbe a te ujjadat. Melyik őtök hinne jobban? Szerintem senki. Egyrészt megijednél, azt tudnál, hogy kit látsz. Akkor pár posta találkozott Jézussal, leesett a lóról, azt mondja, ki vagy? Ki vagy, Uram? Amikor János találkozik Jézussal, és látomásra találkozik vele, akkor összeesik. Amikor Dániel találkozik csak egy angyallal, napokig reszket remeg. Teljesen erőtlenné válik. Elmegy minden ereje. Úgy kell lelki gondolsz az angyal, hogy jó, Dániel, nyugi, nem fogsz meghalni. Légy erős. Állj a talpadra. Dániel reszket. Tamás attól hitt, hogy megfogta a sebeket. Nem kell neki már fogni semmit. Azt mondta, én Uram, én Istenem, bocsáss meg nekem. Hitetlen voltam. Nem hittem a te szabadon. Pedig te mondtad, hogy meghalsz és föltámadsz. Te tanítottál bennünket, de nem hittem neked. Többször fölteszik azt a kérdést, akikkel beszélgetünk, vagy beszélgetek, hogy de mi van azokkal, akik nem hallották az evangéliumot? Nem is volt lehetőségük megtapasztalni Jézus Krisztust. A római levél második fejezetében 14-16-os versében azt írja a Biblia, Róma 2:14-16, mert amikor pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismertük, és egymást vádló, vagy éppen védő gondolataik egyaránt tanúskodnak majd. Azon alapon, amelyen megítéli Isten az embereket rejtett gondolataik szerint, ugye, az én evangélium által, Krisztus Jézusban, vagy Krisztus Jézus által. A Biblia azt mondja, azt szoktuk ugye válaszolni ezeknek az embereknek, hogy minden embernek van lelkiismerete. Így van? Minden embernek van lelkiismerete, és a lelkiismeretnek vannak vádló és védő gondolatai. Tehát tudja az ember, hogy mikor tesz jót, és mikor tesz rosszat. Így van? És a Biblia azt mondja, hogy igazolja az Isten törvényét már a teremtettségből fakadóan az emberben lévő lelkiismereti törvény. Hogy Isten beplántálta, beépítette az emberben, hogy tud különbséget tenni, jó és rossz, hogy azt tudok mondani, amikor fölseken egy fiatal, a tinédzserkorba kerül, akkor érik meg benne, hogy a lelkiismerete érik, de már gyermekkorban is érzi egy gyerek, ha zsíványságot cselekedett. Igaz? Nem? Látjuk gyerekenként, amikor fennyítjük, akkor azért először elnáll, aztán meg jön oda és bocsánatot kér meg. Mondja, jaj, bocsánat, meg rendezi a tesójával a kapcsolatot, tépték egymás haját, vagy zavarázták egymás körbe-körbe. Ezt megszólítja őket. A lelkiismeret nyilván mi már Isten igéje alapján is tanítjuk az embereket. Élni a lehetőséggel. Először szól Jézus Krisztus nekünk, hozzánk, akik abban a korszakban élünk, akik sokat tapasztaltunk Istennel. Igaz? Majdnem mindenki fölnyújtotta itt a kezét, hogy valamit tapasztalt már Istennel. Csodákat, jeleket, átéléseket. Jézus Krisztus személyes meglátogatásait. Így van? Tehát ti azokhoz a városokhoz tartoztok, meg azokban a városok kategóriába tartozunk, akik meglátogatottak vagyunk már. Így van? Nem? Gondoljatok be azokban az országokban, ahol kőkemény üldözik a keresztényeket, kemény iszlám terror van, és amíg nem lehet hirdetni az evangéliumot, amíg hirdetik az evangéliumot, likvidálják őket, hogy nehogy eljusson még egy Biblia is. Hát Magyarországon is még néhány évtizeddel ezelőtt tilos volt Bibliát forgalmazni és árulni. Hát Bibliát csempésztek be Magyarországra, meg Romániába. Külföldről nyomtatták a Bibliákat, és csempészték be Bibliát, hogy lehessen olvasni. Embereket nem engedtek előlépni, nem engedtek főiskolára, egyetemre menni, hogyha hívők voltak. Volt, tudok olyat ma is, aki azért nem tudott végezni egyetemet a főiskolát, mert megkérdeztek tőle a felvételin, hogy hisz-e Jézus Krisztusban. Mert ő benne volt a KDL apján, hogy az apja hívő. És ha azt mondja, hogy nem hisz, fölveszik az orvosi egyetemre, gyógyszerész szakra. De mi azt mondta, hogy hiszek, ezért maradt asszisztens. Nem olyan régen történt még ez Magyarországon. És a világon sok helyen úgy van még ma is, hogy akik megtapasztalják Istent, életre, halálra vállalják a Krisztust. Tudják, hogy van pokol és van mennyország. És tudják, hogy nem hallgathatnak, mert nem csak őket akar meglátogatni Isten, hanem azokat is, akik még most a pokolra jutnának, ha meghalnának. Igaz? Nem tudom, hány embert hívtatok már meg, ki hánynál jár. Remélem, hogy haladtok előre, én háromnál járok, és imádkozok ezért három kollégámért, férfiért, hogy az Úr munkálkodjon a szívükben, és jöjjenek el. Ugye a gyülekezetünknek van egy akciója, hogy akik gyülekezetünkhez tartoznak, azok hozzanak el egy embert erre az öt találkozás alkalomra, mert az van ugye, hogy a pogányokat tanítsátok, a zsidóknak hirdessétek. A zsidók ismerték a Bibliát, nekik ki kell hirdetni, hogy amit olvastok, megtörtént. A pogányok azonban nem ismerik a Bibliát, hadd hangsúlyozzam nektek ma is, beszélgessetek emberekkel. Csak beszélgessetek el velük, és figyeljetek arra, hogy mennyire tudatlanak az emberek az Isten igéjével kapcsolatban. Ebből a szempontból, amikor beszélgettek velük, nézzétek meg Káin, Ábel, Noé, Ábrahám, Dávid, Jézus, hogy született, mit tett, valóságos-e, mit tett a Biblia házasságról, a nyugalomnapról, a tíz parancsolatot, tudják egyáltalán, mit mond a tíz parancsolat. Meg fogjátok látni, az emberek nagyon tudatlanok. Nagyon művelt emberek, több diplomás emberek is. Sok esetben nagyon tudatlanok ma. Nem ismerik a Bibliát. Ezért kell a pogányokat tanítani. Hogy aztán megtérhessenek. Amen. Mert aztán Isten igéje elvégzi a maga munkáját, mert a hit hallásból van, a hallás pedig Isten beszéde által. Amen. És hogy azok tudják hirdetni, küldettek, mi pedig, hogy megtértünk és újjászülettünk, alapvetően küldetésünk van. Így van? Menjetek el! Azt mondja a Biblia, megint szeretném figyelmetekbe ajánlani, nem azt mondja, hogy hívjátok ide. Tehát a 1 plusz 1 az nem arról szól, hogy hívd ide, hanem menj el, építs vele kapcsolatot, és ha van veled kapcsolata, és te közösségben vagy az az ember, akkor el fog veled jönni ő is. Így van? Tehát az Isten igéje azt mondja, hogy menjetek el, építsetek kapcsolatot, keressétek meg azokat, akik elveszettek, és legyetek együtt velük, építsétek velük a közösséget, abban a kapcsolatban, ami épült velük, osszátok meg az evangéliumot. Rengeteg mindenről lehet az emberekkel beszélni, különösen akiknek nyitott a szíve. Fogékonyak. Isszák azokat az igazságokat, amelyek a Bibliában vannak. Most jut eszembe, készül a negyedik ember, mert találtam egy olyan pontot vele, amivel tudott neki segíteni, vinni egy keresztény cikket neki, és van egy olyan szüksége, ahova tudok kapcsolódni az Isten üzenetével, keresztény barátaim általi segítségnyújtással, és érik az ötödik. Jó, eszembe jutott. Na, érdemes volt ma eljönni ide. Tehát figyelj oda! Egyrészt vegyük komolyan Istennek a szavát, Krisztusnak a szavát, ahogy megtapasztaltuk őt. És vettük az ő csodáit, vettük az ő érintéseit, vettük az ő igéjét. Átéltük, megtapasztaltuk őt, mert nekünk nagyobb felelősségünk van. Igaz? Különösen szól ez hívő családban felnőtt gyerekeknek. Akik ott volt az ige a családjukban, a hiteles életű szüleiken keresztül. A gyerekeinknek hasonló helyzetük van, mint Betsaidának, vagy Kapernaumnak. Mert meglátogatta Isten. Átélték, amíg a szüleik szorult helyzetben voltak. Összehozták a gyereket, és letérepeltek, imádkoztak. És Isten szólt, és cselekedett, és hatalmas munkát végzett. Így van? Hívő családban ezek hozzátartoznak a normál életvitelhez. Igaz? Férfiak, bologassatok. Hozzátartozik a napi rutinhoz. Nehézségbe kerülünk, harcolunk, háborúzunk, hívjuk az ő nevét, segítség az ő hatalmasan beavatkozik, megszólít bennünket, mi megdicsőjtjük őt. Így van? Ez a napi rutin, vagy a heti rutin. Sokszor csak a végét szeretnénk, de ennek van eleje is. Ugye az eleje nehezebb, mint a vége. A vége általában a könnyebb dolog, hogy hú, halleluja, halleluja. De ezeket átérik a gyerekeink, tehát ő nekik hasonló felelősségük van, mint Kapernaumnak, a Betsaidának. Mert benne történtek a csodák. Ott a szemük előtt. Adja az Úr, hogy megtérjenek a gyerekeink. Minél hamarabb adják át az életüket Jézus Krisztusnak. Másik dolog pedig látnunk kell a küldetésünket, hogy az emberek pokolra jutnak, ha meg nem térnek. Akármennyi diplomája lehet, akármennyi pénze lehet, akármilyen művelet. És úgy gondolod, de jó ember, ne tévesszen meg, ha a szíve nem az Úré, elkározik. Sok elköcsés életű ember van, mert józan esze van, és fölfogja a lelkiismeret törvénye szerint, hogy milyen életet éljen. És nem mindenki él nyakig a bűnben, nem mindenki idézdi ördögöket, meg asztaltáncoltat. Teljesen nem vissza részegre magát, nem csalja meg a feleségét, szereti a gyerekeit. Van egy csomó ilyen ember körülöttünk. Nem? Nektek vannak ilyen barátaidok? Hát nem mindenki Szodoma meg Gomora kategóriában van a világban, ma sem. Vannak normális asszonyok, akik szeretik a férjüket, a gyerekeiket, és élnek egy normális, kiegyensúlyozott életet. Keresik a családjukkal a kapcsolatot. Csomó jó dolgot élnek meg. De tudjuk, hogy ha meg nem térnek, mindezzel együtt elkároznak. Ne tévesszen meg bennünket, ez sem. Ha az embereket ilyennek látjuk, kiegyensúlyozott életüket látunk. Legyünk mellettük, menjünk el hozzájuk. És adni fog az Úr lehetőséget, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról. Ebben biztos vagyok. De ne feledd el, Jézus Krisztus azt mondta, menjetek el. Tehát hiába hívjátok őket ide. Értsétek meg, nem fognak jönni. Mert Jézus nem azt mondta, hogy hívjátok így a gyülekezetbe őket, hanem menjetek el hozzájuk. Majd jönnek veletek. Majd jönnek veletek. Mert érdekli őket az az Isten, aki titeket megszabadított, aki ti megtapasztaltatok, akiről ti bizonságot tesztek, vagy mi bizonságot teszünk. Tehát néhány hét van még. Menjetek el, keressétek meg, és keressük meg azokat a barátainkat, ismerőseinket, akivel már korábbról van kapcsolatunk. Vagy építsünk új kapcsolatokat, hogy őszre már beérjen az, hogy jöjjenek Jézushoz. Még egy utolsó gondolat, aztán befejezem. Ezt a témát én szeretem. Emlékezzetek arra, amikor András találkozik Jézussal. Mit csinál? Megy Péterhez. Elmegy Péterhez. És hívja Jézushoz. Így van? Megkeresi az ő testvérét. Igaz? Mit csinál Fülöp? Megy Natanaélhez, az ő ismerőséhez. Tudja, az ember keresi Istent, és elmegy hozzá. És hát figyelj, én találtam valamit. Nem akarod te is megnézni? És így jöttek az első tanítványok Jézushoz. Nem? Ezért mondja az Úr Jézus, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványá minden népeket. Bemélyítve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, és megtanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ez is a keresztény élet része. Ez ugye általában nem divatos. Parancsol az Isten. Meg is kell tartani. De benne van ez is, hogy engedelmeskedjenek az Istennek, arra kell nevelni az embereket. Igaz? Az pedig, amikor arra nevelet az embereket, hogy engedelmeskedjenek valakinek, akik nem önmaguk, az általában nehéz szokott lenni. Szokott viszketni az a bizonyos fül, tudod? Csak jó, ha bekeni az ember engedelmesség kenőcsével. Azt mondja, nem fog engedni az én érzelmeimnek, az én emberi akaratom, emberi vágyaimnak. Mert az ember ösztönösen rugódozik az ellen, ami nem az, amit ő akar. Ezért kell tanítani őket, hogy kell megtartani, és miért kell megtartani mindazt, amit Jézus parancsolt. Imádkozunk azért, hogy Isten adja meg nekünk, hogy vegyük komolyan azt az áldás és életet, amit kaptunk Jézus Krisztusban, ami bennünket a mennyországra predesztinál. Mi ezt a kifejezést használjam? Alapvetően ez így van. Tényleg, aki Krisztusban hisz, az életét Krisztusnak adta, elfogadta a bűnök bocsánatát, az megy a mennybe. Így van? Nem ledolgozni kell semmit. Az azért van, mert Isten az szeretetében, kegyelmével, jóságával Krisztusban lehajolt a mennyből, vállalta az elutasítás, a megaláztatás és a kereszt szenvedésének gyötrelmeit. Testi, lelki, szellemi gyötrelmet vállalt értünk az Isten. Így van? Azért vállalta, hogy megmentsen bennünket. Tehát a Krisztusban hiszünk, mi megmenekültünk. Mi felemelkedünk. Felmagasztal bennünket az Isten, mert megaláztuk magunkat ő előtte. És adja meg Isten, hogy tudjunk elmenni és valóságos emberi kapcsolatokat építeni azokkal, akik még nem ismerik őt. Mindig tegyük fel a kérdést magunknak. Hány olyan természetes kapcsolattal rendelkezek olyan emberekkel, akik még nem ismerik Istent? Akik felé tudom, hogy küldetésem van, és azért is vagyok mellettük. Miért barátkozik egy hívő ember egy nem hívővel? Hát nem azért, együtt egyetért azon, amit csinál, meg szereti azt, amit csinál, meg bulizni akar vele, meg részre akar magát inni vele. Nem azért barátkozik egy hívő ember egy nem hívővel. Miért barátkozik vele? Hogy megmeneküljön az ember, mert szereti. Ez egyetlen értelme van. Tehát a világgal való barátságkozás ellenségeskedés Istennel. Így van? De mi azért barátkozunk világi emberekkel, mert szeretjük őket, mert Isten is szereti őket, hogy megmeneküljenek. Ez a célja a kapcsolatainknak, nem? Én így látom. Én ezt el is szoktam mondani. Az embereknek nem szeretem őket becsapni. Ez a valóság. Tehát lássuk meg az embereket körülöttünk, akiket Isten ránk bízott. Újítsa meg Isten a mi szellemünkben azt, hogy ha meg nem térnek, elkárhoznak. Hogy adja meg az Úr ezt a szemléletmódot. Hogy két lehetőség van az életben. Vagy a mennyországba jut, vagy a pokolba jut. És ezzel a szemléletmóddal keressük őket. Hívjuk őket Jézushoz. Építsünk velük kapcsolatot. Beszélgessünk velük. Érdeklődjünk irántuk. Amen.